Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 225. énekünk első 5 versét. A 225. énekünk első 5 versét énekeljük, így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Thank you. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a Lukács evangéliuma 17. részének a 11-től a 19-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Lukács evangéliuma 17. részének 11. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálaadással jöttünk most is ezen a vasárnap délelőttön ide a te házadba, Istenünk, édesatyánk. Köszönjük, hogy megőrizted egészségünket, vagy visszaadtad egy betegség után, és újra hálaadással járulhatunk a te színed elé. Annyi mindent lehet megköszönnünk, amit az elmúlt héten is kaptunk tőled. Sok jót, áldást, de olyat is, ami nehéz, fájdalmas, de mégis a javunkat szolgálja. Arra kérünk, hogy most is csendesítsd el a mi szívünket, hogy ne mindenféle más gondolat zakatoljon benne, hanem elcsendesedve oda tudjunk teljes szívünkkel a te igédre figyelni. És indítsd a mi szívünket is úgy hálára, ahogy az előbbi történetben az egyik emberről olvashattuk. Hadd legyen a te lelked áldása ezen a mai Isten tiszteletünkön is, hogy értsük és szívünkbe zárjuk a te igédet. Amen. Az ige hallgatására készülve a 378. énekünk első versét énekeljük. A 378. ének első verse így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Szent Lelkének segítségű hívásával, előbbi ige szakaszunkban van megírva, valamint a kolossébeli gyülekezethez írott levél második részének 6. és 7. versében. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Kedves testvérek, az előbbi történet úgy gondolom, hogy nem volt ismeretlen számunkra, amikor 10 leprás ember megkereste Jézust, hogy segítsen rajtuk. Abban az időben a lepra még gyógyíthatatlan betegségnek számított, és ha valaki egyszer elkapta ezt, és leprás lett, annak az embernek a további sorsa is megpecsételődött. El kellett hagynia otthonát, nem maradhatott az emberek között, nehogy másokra is átterjedjen a betegségük. A mózesi törvények értelmében a papok feladata volt, hogy valakiről megállapítsák, hogy leprás lett. Ha pedig a későbbiekben úgy látszott, hogy mégsem a leprától keletkezett az a folt a testükön, akkor ugyancsak a paphoz kellett elmenni, és a pap mondhatta ki róla azt, hogy az illető tiszta, egészséges, nem fertőz, és visszamehet az emberek közé. A leprások csak a betegtársaikkal érintkezhettek, találkozhattak, a részükre kialakítottak lepratelepeket, ahol külön lehettek a többi embertől. Ha pedig ezt a telepet mégis elhagyták, akkor már messziről kellett kiáltozniuk, hogy tisztátalan, tisztátalan, hogy aki hallja, az ki tudjon térni előlük, és ne kelljen találkozniuk egymással. Így történt, hogy Jézus, amikor Jeruzsálem felé haladt, útközben beért egy faluba, és ott ezzel a 10 leprás emberrel találkozott. Úgy látszik, hogy ők csoportba verődtek, a baj összehozta őket egymással, és még az sem számított, hogy az egyikük samáriai, együtt tudtak lenni mind a 10-en. Ezt azért érdemes megjegyeznünk, mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal, szóba se álltak velük, de úgy látszik, hogy a baj összehozta még így is őket egymással. És úgy, ahogy a törvények előírták, csak messze távolból kiáltottak Jézusnak: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Jézus pedig válaszolt nekik: menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. Jézusnak ez a szava tulajdonképpen gyógyultnak nyilvánította őket, de addig, amíg nem látták magukon az eltűnt leprának a jeleit, addig csak hittel fogadhatták el, hogyha elmennek oda, akkor addigra már meg fognak tisztulni. És elindultak engedelmesen mind a 10-en, és amíg odaértek, megtisztultak, ahogyan írja az ige. De csak egy jutott el oda, hogy visszatérjen Jézushoz. Egy valaki tartotta közülük fontosnak, hogy megköszönje Jézusnak a gyógyulást. És Jézus várta, hogy hálát adnak a többiek is, csodálkozva kérdezte, hogy hol van a többi 9. Csak ez az egy, csak ez az idegen, ez a samáriai jött vissza, hogy hálát adjon. És ennek az egynek mondhatta el, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Jézus bizonyára a többinek is el akarta ezt mondani, de erre már nem volt lehetőség, mert nem voltak hálásak, nem fejezték ki Jézusnak a köszönetmondásokat. És kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön a hálaadás az, amit Isten lelke a szívünkre helyez. Egy valakinek volt akkor fontos a 10 közül, és lehet azt mondani, hogy ma is valami hasonló a helyzet, hogy 10 közül csak egy ad igazán hálát azért, amit átélt, amit megtapasztalt, amiért ki kellene fejezni a háláját, köszönetét. Nem véletlen, hogy Pál apostol szinte minden levelét hálaadással kezdi, és hálaadásra is biztatja az olvasóit. Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra, olvassuk a Tesszalonikai levélben. A Filippi levélben azt írja, hogy mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. A Kolossi levélben, amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Amit most hallottunk, az is a Kolossi levélben van megírva, hálaadásotok legyen egyre bőségesebb, mert a hálaadásban is lehet fejlődni, növekedni, erősödni. Ennek az embernek, a samáriai embernek, aki meggyógyult a leprájából, hála ébredt a szívében. Ez a hála nem csak egy érzés volt benne, hogy milyen jó, hogy meggyógyultam, hanem ez az érzés tettekre is lett váltva, mert el is ment oda Jézushoz, és meg is köszönte neki. Nyilván egy olyan boldogság töltötte el a szívét, hogy ő, aki már a biztos halálra volt ítélve, mert nem remélhetett gyógyulást a betegségéből, ő egyszer csak újra visszakaphatta az életét, folytathatta azt, amit a betegsége előtt végzett, és tele lehetett a szíve hálaadással. De hát hogy ne örült volna? Most minden megoldódott, most minden rendbe jött az életében. De a többi 9 is ugyanígy örülhetett, csak ők ezzel le is zárták a dolgot, hogy minden rendben van, újra egészségesek vagyunk, folytathatjuk úgy, ahogy kell, és kihagyták azt, hogy visszamenjenek Jézushoz. Ennek az egynek az is eszébe jutott, hogy ne csak annak örüljek, amit kaptam, hanem annak is köszönjem meg, akitől kaptam. Becsüljem meg azt a Jézust, akinek mindent köszönhetek. Visszamegyek most hozzá, megkeresem őt, és hálát adok neki, mert megilleti őt a köszönet és a hála. Kedves testvérek, mi is nagyon sokszor elfeledkezünk a háláról. Elfelejtjük megköszönni azt, amit már olyan természetesnek veszünk, amit pedig meg kellene köszönnünk, és itt nem csak arra gondolok, amit Istennek szoktunk megköszönni, hanem még az emberek felé is sokszor elfeledkezünk a köszönetmondásról. Ha például felszállunk a buszra, akkor természetesnek vesszük, hogy a sofőr baj nélkül elszállít minket oda, ahová igyekszünk. Persze, mert neki ez a dolga. És olyan furcsának éreznénk, hogy minden alkalommal, amikor egy utazás végére érünk, leszállás előtt megköszönjük a buszvezetőnek, hogy idáig elszállított minket, és megóvta, megőrizte az életünket. Vagy amikor elhozzuk a gyermekeinket az óvodából, vagy az unokánkat, akkor tulajdonképpen minden nap megköszönhetnénk az óvónőnek, a dajkának, hogy vigyáztak a gyermekünkre, és hogy addig, amíg náluk volt, addig gondját viselték, foglalkoztak vele. Azután hozhatnánk az életből még nagyon sok olyan példát, amikor valakitől kaptunk valamilyen segítséget, szívességet, sokszor azokat is elfelejtjük megköszönni, vagy csak olyan félváról gyorsan odavetünk egy köszönömöt. Azt talán még megköszönjük, amikor valaki egy nagyobb szívességet tesz nekünk. De itt is jönnek elő olyan furcsaságok, hogy egy alkalommal, amikor gyógyszert vettem át valakitől, és megköszöntem, akkor azt mondta, hogy hát a gyógyszert nem szabad megköszönni, mert akkor nem fog hatni. És akkor mindjárt tudtam, hogy emögött, a babona mögött is az ördög áll, hiszen Isten akarat az, hogy mindenért hálát adjunk, és végső soron mindenért Istennek adhatunk hálát, mindent Istennek köszönhetünk. De azért az emberekről se feledkezzünk el, hiszen amit elsősorban Istennek köszönhetünk, másodszorban megköszönhetjük azoknak is, akik tettek ezért valamit, akik fáradtak, akik az idejüket vagy a pénzüket nem sajnálták. Amikor étkezés végén megköszönjük az ebédet, nem csak Istennek köszönhetjük meg, hanem annak is, aki főzte, aki elkészítette, és sorolhatnánk még erre nagyon sok példát. Tudnunk kell azt, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről való, Istentől, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Megbecsüljük-e mennyei atyánkat, aki Jézus Krisztussal együtt mindent nekünk ajándékozott. A Római Levél 8. részének 32. versében azt olvassuk, hogy aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért ideadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. És vajon nekünk csak az ajándékok kellenek, vagy fontos számunkra az ajándékozó is? Megbecsüljük-e azt, aki az ajándékot adta? Gondoltunk-e arra, hogy Istennek hogy esik az, hogy mi nem köszönjük meg mindazt, amit tőle kapunk, ahogyan nekünk rosszul esik az, ha átvesznek egy ajándékot tőlünk, és még csak meg se köszönik. Isten, aki Jézus Krisztusban mindent nekünk adott, ha mi hálátlanok vagyunk, vajon hogy esik neki? Hogy érezhet Isten, hogy csak az ő ajándékai fontosak számunkra, az egészségünk, a jólétünk, az áldások, de ő maga nem? Lássuk meg magát, az ajándékozót is. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezél semmi jó téteményéről. Őt magát áldjad ezekért. Így tanít bennünket Isten igéje. Vagy ahogy a Zsoltárok könyvében olvassuk, hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Ez a három mozzanat, ez megfigyelhető a leprások gyógyulásában is. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Ezt mind a tízen megtették. Én megszabadítlak téged, ezt szintén mind a tízen megtapasztalták, és te dicsőítesz engem, a harmadik lépést már csak egy valaki tette meg közülük. Egy valaki kaphatott ilyen módon teljes gyógyulást, teljes szabadulást, hiszen ő még ezt a mondatot is hallhatta, eredj el, a te hited megtartott téged. Református hitvallásunk a Heidelbergi K.T. második kérdésében azt is elmondjuk, hogy három dolgot kell tudnunk arra nézve, hogy az Isten vigasztalása az egész életünket betöltse, boldogan élhessünk és boldogan halhassunk meg. Három dolgot kell tudnunk. Először, hogy mi nagy a mi bűnünk és nyomorúságunk. Másodszor, hogy mi módon szabadítatunk meg minden bűnünkből és nyomorúságunkból. És harmadszor, hogy milyen hálával tartozunk Istennek ezért a szabadításért. És ez a harmadik lépés sem elhanyagolható. Erre is Isten igéje felszólít, tanít és buzdít minket. Nyilván, amíg a bűn nyomorúságában élünk, addig nem tudunk miért hálát adni, de kiálthatunk az Úrhoz. Ő jön, megsegít, megszabadít. Azután, amikor átéltük az ő szabadítását, akkor megterhet a szívünk hálával. Hiszen Isten szabadító ereje Jézus Krisztusban minden elképzelést felülmúl. Meg tud szabadítani olyan mélységekből is, ahonnan a mi akaraterünk már kevés, szenvedélyek rabságából, vagy a babonákból, önzésünkből, képmutató vallásosságunkból is ki tud emelni, ki tud szabadítani. És miután ezt megtapasztaltuk, akkor következik a hálaadás. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Sokan úgy gondolják, hogy a legfontosabb az, hogy egészség legyen. Hányszor hallottam már ezt, hogy az a fontos, hogy egészség legyen, mert ha az egészség megvan, akkor minden megvan. Nem így van, kedves testvérek. Az egészségünk az kevés arra, hogy Isten országába beléphessünk. Az, hogy egészségesen élünk le itt egy életet, persze, hogy fontos, mert sokkal könnyebb egészségesen mindent megtenni, mint amikor betegek vagyunk. De ennél is sokkal fontosabb az, hogy a lelkünk legyen rendben Istennel. Hogy a mi hálaadásunkat legyen miért elmondani. És ez a hála ott kell, hogy legyen a szívünkben. Lehet először úgy, hogy hálát érzünk. És ez az érzés, ez betölti az egész lelkünket. Akkor, hogyha valamit átéltünk, megtapasztaltunk, akkor ez először ilyen érzésben nyilvánul meg. De ha ezt nem követi az, hogy nem csupán érzés, hanem cselekedetre is váltjuk, akkor hiába éreztek hálát azok az emberek is, akik 9-en meggyógyultak, nem váltották cselekedetre, nem mentek vissza Jézushoz. És vajon mi az oka annak, hogyha mi is hálátlanok vagyunk, hogyha mi is elfeledkezünk arról, hogy megköszönjünk valamit az Úrnak? Sokszor azért, mert természetesnek vesszük azt, amink van. hiszen nekünk jár. Jár az, hogy egészségesen éljünk, jár nekünk az, hogy ne legyünk pénzhiányban, jár nekünk az, hogy mindenki szeretettel forduljon hozzánk, jár nekünk az, hogy ugyanolyan bánásmódban részesüljünk, mint bárki más, jár nekünk az, hogy odafigyeljenek minden téren ránk. Úgy gondoljuk, hogy ezekért nem is kell külön hálát adni. Amikor Isten ezek közül elvesz valamit, akkor mindjárt ráébredünk arra, hogy milyen sok mindent kaptunk az Úrtól. Emlékszem rá, hogy abban a gyülekezetben, ahol felnőttem, egy küldöttség ment egy fogyatékos otthonba, ahova elvittük az adományunkat. És ott, amikor az egyik idősebb egyháztagunk látta, hogy milyen emberek élnek ott abban az otthonban, akik gondolkodni sem tudnak rendesen, akiknek a mozgása is korlátozott, akik értelmi fogyatékosok, akkor könny szökött a szemébe, és azt mondta, hogy én még meg se köszöntem Istennek, hogy gondolkodni tudok. És amikor látjuk azokat, akik sánták, vakok, vagy valamilyen testi fogyatékkal élnek, akkor eszünkbe jut, hogy igen, én is lehetnék ilyen állapotban. Van, hogy Isten megengedi, hogy én magam is olyan állapotba kerüljek, hogy érezzem a hiányát annak, amit addig olyan természetesnek vettem. Hálát adhatunk Istennek, hogy van szemünk, van fülünk, van kezünk, lábunk, és használhatjuk. Hogy hallhatjuk az ő igéjét, hogy megmutatja nekünk az örök élet útját. És olyan természetes ma már, hogy mindenkinek van Bibliája, amit olvashat. Elég csak egy pár száz évre visszagondolnunk, hogy sokáig a mi nyelvünkre le se volt fordítva az Isten igéje. Megköszönjük-e ezt is, hogy a mi nyelvünkön szól hozzánk, és érthetjük az igéjét. Mi az, ami miatt mégis elfeledkezünk róla? Hát ez az egyik, hogy természetesnek vesszük, ez jár nekünk. Akkor van, hogy nem köszönjük meg Istennek azt, ami nehéz, ami fájdalmas, ami szenvedéssel jár. Mert hát azon mit köszönjünk meg, hogy itt fáj, ott fáj, vagy valamiben hiányunk van. Itt már nem a hála érzése, hanem annak a bizonyossága kell, hogy legyen, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Itt már az kell, hogy a mi lelki szemünk megnyíljon arra is, hogy az Isten bölcsessége szerint adja nekünk azt is, ami a javunkat szolgálja. Mert ha már mi is átéltünk valamilyen nyomorúságot, akkor meg fogjuk érteni azt a másik embert is, aki hasonló helyzetben van, és tudjuk vigasztalni és segíteni őket. Egy egészséges vagy jólétben élő ember talán hiába viszi az evangélium üzenetét olyan valakihez, aki betegségben és nyomorúságban van, mert azt fogja mondani az illető, persze te könnyen beszélsz, csak lennél az én helyemben. És ha Isten megengedi, hogy én is legyek az ő helyében, lehet, hogy éppen ezért akkor ő is könnyebben hallani és érteni fogja az Isten üzenetét. Van, hogy megenged Isten nekünk valamit, amikor ráébredünk arra, hogy mennyire szükségünk van az Úrra, hogy hozzáforduljunk. Mert addig, amíg minden jól megy, elfeledkezünk róla. És utólag
Ezért is hálát adhatunk. Ahogy Ezékiás király is hálát adott azért, hogy áldásul volt neki a nagy keserűség, és most már a nyomorúság után úgy tudott visszatekinteni hálaadással. Persze, hogy egy gyermek nem köszöni meg azt, hogy ha ő ebédre fagylaltot kért volna, és helyette spenótot kap, de amikor felnőtté válik, akkor megérti azt, hogy akkor, amikor az édesanyja ezt a kívánságát nem teljesítette, akkor az ő javára volt az is. És amikor mi lelkileg nagykorúvá leszünk, és meglátjuk azt, hogy Isten hogyan irányítja és vezeti az életünket, akkor mi is hálát fogunk adni a nehézségekért, a nyomorúságokért is. Ahogy József a testvéreinek mondta, ti gonosz gondoltatok felőlem, de Isten jóra gondolta azt fordítani, és már az ő szíve is hálás volt Istennek azért, hogy átvitte azokon a nyomorúságokon, amivel végül is a családján segíteni tudott akkor, amikor baj volt. Milyen fontos az, hogy a szívünk megteljék hálával. Nem az érzéssel, hanem amit cselekedetre, tettre is váltunk. Jézus Krisztus egy alkalommal éppen egy olyan embernek a házában volt, a leprás Simon házában, aki a leprájából gyógyult meg. És ennek az embernek elég volt az, hogy ő meggyógyult, és hogy van miért köszönetet mondania, de ez a hálaadása kimerült annyiban, hogy Jézust meghívta egy ebédre hozzá. Amikor ott voltak az étkezésnél, akkor bejött a házba egy bűnös asszony, akinél illatos kenet volt, drága, nagyértékű, illatos kenet. Ezt az alabástrom szerencét feltörte, annak a tartalmát Jézus lábára öntötte, azután könnyeivel öntözte, a hajával törölte meg, és akkor Jézus elmond, és csókolgatta még a Jézus lábát, és Jézus akkor odafordult a házigazdához, Simonhoz, hogy látod, mit tett ez az asszony? Neki sok bűne bocsátatott meg, és ezért engem nagyon szeret. Akinek kevesebb bűne bocsátatott meg, az kevésbé szeret. Te, amikor jöttem, nem mostad meg a lábamat, ez az asszony pedig a könnyeivel áztatta a lábamat, és a hajával törölte meg. Te nem kentél meg illatos olajjal, ő megtette ezt. Te nem köszöntöttél csókkal, ahogy a vendéghez illik, ez az asszony meg nem szűnt meg csókolgatni a lábamat. Akinek több adósságát engedték el, az jobban szereti azt, akitől az bőkezű adósság elengedést kapta, akinek sok bűne bocsátatott meg, az jobban szeret. És ez az asszony hálaadással adta oda mindenét Jézusnak, mert úgy érezte, nem tudja eléggé megköszönni azt, amit Jézus értetett, hogy a bűneire bocsánatot nyert. Így lehet a mi szívünk is hálás az Úrnak. Lehetünk hálásak Jézus Krisztusnak, aki megváltott bennünket, aki az ő életét adta váltságul érettünk, hogy mi megtaláljuk az örök életre vezető utat, hogy ne kelljen a bűneink alatt roskadoznunk, hogy ne kelljen az örök kárhozatba kerülnünk. Meg tudjuk ezt köszönni az Úrnak? Egész életünk kevés arra, hogy hálát adjunk és megköszönjük. Úgy tudom, Drezdai képtárban van az a kép kiállítva, ahol Jézus Krisztus keresztre feszítését ábrázolja a kép, és az van odaírva alá, ezt tettem érted, te mit teszel értem. Nem kell többet tennünk, mint ez az ember, aki odaborult Jézus lábai elé, hálát adott és dicsőítette Istent. De ennél kevesebbet sem szabad tennünk, hogy elfeledkezünk arról, amit az Úr értünk tett. Mi kell ahhoz, hogy a szívünkben hála legyen? Gyökerezzetek meg Jézus Krisztusban, épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesebb. Így legyen a mi hálaadásunk is egyre bőségesebb. Ámen. Válaszképpen az elhangzott igére a 777. ének első versét énekeljük. A 777. éneket a Krisztus az énekem énekeskönyvből. Így kezdődik: szívből köszönöm, Uram, az életet. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szívből köszönjük, Urunk, a te igédet, amellyel most is tanítottál és buzdítottál minket. Valóban nem tudjuk megköszönni még egész életünkben sem, hogyha nem győznénk más tenni, mint hálát adni, mert amit tőled kaptunk, azt fel sem tudjuk fogni, nem is tudjuk igazán megbecsülni. De köszönjük, hogy te ilyen bőkezűen adtál nekünk mindent, amire szükségünk van. A te egyszülött fiadnak, Jézus Krisztusnak értünk való áldozatát köszönjük, hogy magára vette bűneink terhét, és megtisztította a mi szívünket mindattól, ami bemocskolta. Köszönjük, hogy megszabadulhattunk megkötözöttségeinkből, bűneinkből, és Jézus Krisztusért mi is részesei lehetünk az örök életnek, az üdvösségnek. Hálát adunk azokért is, amelyekért nem szoktunk hálát adni. Hogy a bajokkal, a próbákkal is erősítetted a hitünket. hogy a javunkra fordítottad mindazt, ami számunkra kellemetlen, nehéz vagy fájdalmas volt. Hálát adunk az életünkért, a családunkért, a gyülekezetünkért, az előttünk álló lehetőségekért. Hálát adunk azért, hogy evangelizációs hét is lehet hamarosan, ahol a te igéd azokat is meg tudja szólítani, akik nem szoktak egyébként a lelki alkalmakra eljönni. Hisszük, Urunk, hogy bennünket is meg tudsz újítani ebben is, hogy ne csak érzés legyen a szívünkben a hála, hanem el is mondjuk azt neked. Bocsáss meg minden hálátlanságunkat, amikor nem köszöntük meg azt, amit pedig meg kellett volna tennünk. A kéréseinket is ezzel a háladással hozzuk eléd, amikor betegeinkért és gyászolóinkért imádkozunk. Azokért, akik testi vagy lelki szenvedéseket élnek át, akik szomorkodnak, mert valamiből érzik a hiányukat. Add meg, hogy nekik is javukra váljon ez az időszak, és közelebb kerüljenek ezáltal hozzád. És hadd ébredjen a szívükbe ne csak kérdés, hogy miért kell ennek így lennie, hanem eljussanak oda is, hogy hálát adnak mindazért, ami a javukra válhatott. Így hozzuk most eléd mi is kéréseinket és hálaadásunkat. Ebben a csendes percben fogadd kedvesen mindazt, amit szívünk mélyéről előhozunk és elmondjuk neked. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tisztelet után az ifjúság lesz együtt ima közösségben. Kedden 8:30-kor ugyancsak imaóra lesz a gyülekezet tagjai részére. 9 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. Csütörtökön este 6 órakor lesz bibliaóra, 7 órakor énekkari próba. Péntek délelőtt 9:30-kor mama köri alkalom lesz. A kisgyermekes édesanyákat várjuk erre szeretettel. Péntek este 6 órakor lesz ifjúsági bibliaóra, és ezzel egy időben a keresztkérdések következő alkalma. Jövő vasárnap délután 4 órakor lesz a házaskör februári alkalma, és utána levő hétfőn, tehát holnaphoz egy hétre kezdődik az evangelizációs hét, Ezeken az estéken Alföldi Borús Dezső nyugalmazott lelkipásztor hirdeti az igét. A plakátot kitettük most már a bejárathoz, és szórólapot is lehet vinni, jöjjünk és hívogassunk erre másokat is. A templom belső felújítását lezáró hálaadó istentisztelet március 22-én lesz Nyilas Zoltán esperes szolgálatával. Hirdetem azt is, hogy gyülekezetünk halottja, Szűcs Ferencné Rávai Magdolna, 84 évet élt asszonytestvérünk, hamvasztás utáni búcsúztató istentisztelete. Ma délután 1 órakor lesz a gyülekezeti házban, de ez lesz egyszer s mind az utolsó olyan alkalom, amikor ilyenre lehetőség nyílt, ugyanis a héten volt presbiteri gyűlésünk, és ennek kapcsán döntés született arról is, hogy a gyülekezeti termünkben ezután nem lesz temetési búcsúztató, erre csak kinn a temető ravatalozójában lesz lehetőség. A gyűlésen a missziói munkaterv elfogadásán kívül a templom tető felújításáról is szó volt. Elfogadásra került a Mixép Kft. 10.012.000 forintos ajánlata, és ehhez még hiányzik 1.830.000 forint, hogy el tudjuk végezni ezt a munkát, de addig, amíg ez összegyűlik, más forrásból meg tudjuk előlegezni. A templom felszerelt burkoló lapjaiból lehet elvinni, de ezt a gyülekezetünk gondnoka felé kérjük, hogy jelezze az, aki ebből kérne, tehát a régi burkolólapok. És még egy döntés volt a gyűlésen, egy korábbinak a megerősítése, hogy szeretnénk a templom teret elnevezni, ugyanis a Kossuth Lajos utca egyik házszámát se kapta meg a templomunk, hanem mivel középen van, ennek a térnek lenne majd egy külön neve. Hogy kiről nevezzük el ezt a teret, erre nézve a testvérektől is szeretettel kérünk javaslatot, leginkább valamilyen egyházi szeméről lehetne, akár a helybeli gyülekezet történetéből, akár az egész egyházunk történetéből. Gondoljuk végig, és aztán ezeket a javaslatokat átgondolva lesz majd a templom térnek is valamilyen neve. A múlt vasárnapi persei pénzünk 110.145 forint volt, a harang felújítására 100.000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. Hirdetem azt is, hogy a választói névjegyzék, amely minden évben frissül, megtekintésre, közszemlére van kitéve. Itt is megnézhető a kijáratnál, illetve a gyülekezeti házban. Ebbe a névjegyzékbe fel kell venni mindazokat, akik megvannak keresztelve, konfirmáltak, reformátusok, a 18. életévüket betöltötték, és a gyülekezet anyagi terheinek a hordozásában is részt vesznek, tehát egyház fenntartó járulék, vagy Isten dicsőségére adott adomány formájában. Nézzük meg, hogy benne vagyunk-e ebben a jegyzékben, és hogyha valamilyen adminisztrációs tévedés folytán kimaradt valaki, akkor ezt még pótolni tudjuk. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Még a presbiter testvéreket kérem, hogy az Isten tisztelet után maradjunk együtt egy rövid időre. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül az 501. énekünket énekeljük. Az 501. énekünknek mind a 8 rövid versét. Az 501. ének így kezdődik: adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.